Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd vendégünk ma este, Svébis Mihály, Magyar Kórház Szövetség elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mondja, mi az, ami a magyar egészségügyben ő szerint igazán jól működik?
Hát ugye az egészségügyel kapcsolatosan mindig nagyon sok problémát hallunk, és gyakran a sajtóban csak a negatív hírek jelennek meg, és ez azért a magyar egészségügy állapotát valójában nem fedi. Én úgy gondolom, és ezt már nagyon sokszor hangsúlyoztam is, hogy az összeg, amit Magyarország az egészségügyi ellátó rendszerre költ, és hogy abból milyen egészségügyi ellátást tudunk biztosítani a magyar lakosságnak, az én véleményem szerint ezt nyugodtan lehetne hungarikumnak is nevezni. Hisz, hogyha megnézzük a környező országokat, és akkor nem is akarok a lajtán túlra menni, vagy mondjuk a tengeren túlra, azért lényegesen nagyobb, horribilis összegeket költenek az egészségügyi ellátó rendszer működésére, és ott sincsenek megelégedve az emberek. Tehát olyan egészségügyi ellátó rendszer nyilván nem lesz, ahol mindenki elégedett lenne.
Tehát azt mondja, hogy a magyar rendszer az rendkívül hatékony? Tehát relatíve kis ráfordítással?
Én úgy gondolom, hogy ennyi ráfordítással egy jól működő magyar egészségügyi rendszer tartunk fenn.
A problémákat mivel magyarázza? Tehát, hogy azt, hogy mégis mindig általában azt halljuk. Egyrészt persze nyilván van az a tömegpszichológiai hatás, hogy általában rossz hír a hír, de ettől eltekintve, mivel magyarázza?
Ugye itt több probléma is van. Egyrészt azt tudomásul kell vennünk, hogy a magyar lakosság az rendkívül beteg. Tehát mi nagyon sokszor keressük föl az orvost. Végeztek statisztikai felméréseket, és a tőlünk nyugatabbra lévő országokhoz képest egy magyar állampolgár általában 5-6-szor annyi alkalommal keresi fel az orvosi problémák miatt, mint a nyugatabbra lévő országoknál. Tehát egyrészt ez egy nagyon nagy leterheltséget jelent a magyar egészségügynek. És ugye ez a leterheltség az elkövetkezendő időszakban még fokozódni fog, hisz azt pontosan tudjuk, hogy az emberek általában a 60. életévük után veszik igénybe nagyobb számban az egészségügyi szolgáltatásokat, és ugye most van a ratkó korszaknak az időszaka, tehát amikor meglehetősen sokan vannak, akik a 65. életévet betöltik, és ez mind rá fog zúdulni a magyar egészségügyi ellátó rendszerre, és ugyanakkor azért ezt tudnunk kell, hogy az egészségügynek vannak problémái, főleg a humán erőforrás tekintetében, tehát igenis van ápolónő hiányunk, van orvos hiányunk, bár ugye itt közrejátszik az elvándorlás is, és ezek az utóbbi időben lényegesen csökkentek, de azért ezeket a problémákat az elkövetkezendő időszakban orvosolnunk kell.
Mielőtt ezekről beszélnénk, egy picit maradjunk még itt, hogy azt mondta, hogy a magyar társadalom az átlagosnál, vagyunk az európai átlagnál talán betegebb, vagy többet betegebb. Valóban? Tehát ezek indokolt orvoshoz fordulások, vagy vannak olyan helyzetek, esetek, amikkel más országban mondjuk nem mennének feltétlenül orvoshoz az emberek?
Hát ezt azért nem merném mondani, hogy ez az orvoshoz fordulás az mindig indokolt eset. Szerintem mi nagyon sokszor vesszük igénybe indokolatlanul is az orvosi ellátást. A tőlünk fejlettebb társadalmakban lévők, ők nagyon sok problémát helyben saját maguk meg tudnak oldani. Nálunk ugye ez egy ilyen bevett szokás, hogyha egy-két órán belül valami panaszunk van, és az nem szűnik, akkor az az első, hogy orvoshoz fordulunk. Ugye ezt, hogyha megnézzük, a sürgősségi osztályokon lehet leginkább látni. Ugye mindig halljuk, hogy micsoda nagy tömeg van a sürgősségi ellátó osztályokon. Mi ezt például Kecskeméten megnéztük nálunk is. Egy hétvégén csak a sürgősségi osztályon 200-220 beteg van. A traumatológia, mely együtt van a sürgősségi osztályon, ugyancsak van 250 beteg is. A sürgősségi osztályon egyszer végeztünk egy felmérést, és kiderült, hogy a betegeknek több mint a 45%-a teljesen indokolatlanul vesz igénybe a sürgősségi ellátást. Ebből nyilván következik az is, hogy várni kell, és viszonylag hosszú időt kell várni a sürgősségi osztályokon.
Annak főleg súlyos az, aki valóban indokolt esetben keresi.
Igen, fel, természetesen ugye ott van egy triázs, tehát amikor bekerül egy beteg, akkor azért ott a nővérek kikérdezik, és ők besorolják a betegeket. Tehát aki olyan beteg, hogy látszik, hogy nyugodtan tud várni, őneki nyilván sokkal többet kell várni, az akut eseteket előre kell vegyük.
Mi a megoldás ön szerint? Hiszen ő azt mondta, hogy ez egy komoly terhelést, plusz terhelést jelent mondjuk a kórházi hálózatnak és az intézményhálózatnak. Mi a megoldás, hogy ne járjunk ennyit indokolatlanul a sürgősségi osztályra?
Hát én úgy gondolom, hogy itt többféle megoldás is van. Egyrészt lényegesen meg kéne erősíteni a házi orvosi ellátórendszert. Ugye a házi orvosi ellátórendszernek az elmúlt időszakban felmerült, hogy bizonyos praxis közösségeket alakítanánk ki. Ez egy nagyon jó gondolat, egyet nem szabad elfelejteni, hogy egy praxis közösség akkor tud jól működni, hogyha megfelelő infrastruktúrával is rendelkezik. Tehát gondolok arra, hogy ott ez a házi orvosi praxis közösségnek van egy labor háttere, van egy ultrahang készüléke, van egy röntgen készüléke, és akkor a kollégák felmerik vállalni azt, hogy a beteget elkezdik kezelni, hisz tudják kontrollálni az eredményét a kezelésnek. Amíg ezek a kontrollok hiányoznak, és ők ezt nem tudják elvégezni, ott nincs más lehetőségük, mint küldik tovább, vagy a szakrendelésre, vagy éppenséggel a sürgősségi osztályra, vagy netalántán valamelyik belgyógyászati osztályra.
Mondja, az ön számára mióta nyilvánvaló az, hogy ezt például meg kéne oldani a magyar egészségügyben, a munkamegosztást? Hát,
ez évek óta visszatérő probléma. De én azt látom, hogy az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan komoly felmérések történtek, és én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban sikerül megerősíteni a házi orvosi ellátást. Ezt annál is inkább meg kellene tenni, mert vonzóvá kellene a fiatalok számára tenni ezt a pályát, hogy ugye a házi orvosaink nagy része azért a nyugdíj közelébe vagy a nyugdíj után is dolgozik. Tehát, hogyha a fiatal kollégák látják, hogy egy házi orvosi praxisba is lehet gyógyítani, és lehet sikereket elérni, akkor ezt a pályát szívesebben fogják vállalni.
Mennyi idő az ön szerint, amíg mondjuk egy ilyen változás átmegy a rendszeren? Tehát mennyi idő múlva, ha mondjuk most azonnal történik valami, egy lépés ennek érdekében, mennyi idő múlva fogja ön itt azt mondani nekünk az arénában, hogy érzékeljük Kecskeméten is, hogy ez változik?
Hát ugye ez csak egy lépés az egészségügyi ellátó.
Fontos lépés, azt mondja.
Fontos lépés az egészségügyi ellátó rendszer átalakításának. De én ezt úgy gondolom, hogy ezt egy 3-4 éven belül meg lehetne valósítani.
De azt mondta az elején, hogy a magyar egészségügyben viszonylag hatékonyan, relatíve a ráfordításhoz képest jó az ellátás. Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy kevés a pénz a magyar egészségügyben. Ön szerint ez helytálló az a megállapítás? Vagy mondjuk kevés a pénz a kórházi ellátásban?
Ugye ez egy mindennapos téma az ellátórendszerrel kapcsolatosan, hogy a finanszírozás elég vagy nem elég. Én azt látom, hogy biztosan valami probléma van a rendszerben, hisz ha a finanszírozás elég lenne, akkor nem kellene minden évben évvégén konszolidálni a kórházakat. És ugye, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, gyakorlatilag majd, hogy nem mindig ugyanakkora összeggel kellett konszolidálni a kórházakat. Tehát valami rendszerhiba biztosan van itt. Ezt azért érdemes lenne úgy kicsit boncolgatni, és egyszer úgy a helyére tenni.
Mi lehet ennek az oka, ön szerint? Egész egyszerűen ezt a pénzt bele kéne tenni, tehát minden évben hozzá kéne tenni?
Ugye itt több probléma is adódik rögtön. Először is ugye hiányzik az egészségügyi ellátó rendszerből az amortizáció. Tehát az az összeg, amivel a gépeknek a cseréjét mindent meg tudnánk oldani. Ugye az elmúlt években tényleg vidéken tényleg 500 milliárd forintos fejlesztések történtek, főleg infrastruktúrális fejlesztések. De ennek az infrastruktúrának az állag megőrzésére, a műszereknek a javítására ezek a pénzösszegek, ezek elfelejtődtek. Ezeket nem lehet kigazdálkodni egy kórházi gazdálkodási rendszerben. És a másik dolog pedig azért azt is tudomásul kell venni, hogy rengeteg új beavatkozás van, hisz az egészségügyben hihetetlen technikai fejlődés ment végbe az elmúlt években, és ez a technikai fejlődés az elkövetkezendő években én úgy gondolom még csak felgyorsul, de ezeknek az új technikáknak a bevezetése, az új eszközöknek a beszerzése, ez horribilis összegbe kerül. És ezek az eszközök és a technikáknak a bevezetése a rendszerbe, ez elég nehézkesen megy. Nagyon sokszor új beavatkozásokat úgy végzünk betegeknél, hogy a finanszírozása még nincs megoldva. tettem, miután a betegnek, főleg egy súlyos állapotban lévő betegnek ez egy nagyon fontos beavatkozás, akkor ezt természetesen mi vállaljuk, és akár az eszközt, akár a hozzá szükséges készüléket, ezt mi biztosítjuk.
Néhány szakértő azt mondja, vagy elemző azt mondja, hogy vagy egészségügyi közgazdász, hogy a magyar egészségügyben és a kórházi rendszerben is egyszerre van jelen a pénzhiány, amiről most ön beszélt, és egyszerre van jelen a pazarlás. Egyet tud ezen
ezzel
érteni?
Maximálisan egyet tudok érteni. Én azt szoktam mondani, hogy magyar egészségügyre az a jellemző, hogy az egyik oldalon van a tényleg már észszerűtlen megszorítás, de ugyanakkor a másik oldalon pedig sok-sok millió forint megy ki az ablakon. Ezt bizony
hol és mire?
Egyet tudok érteni.
Hol és mire megy el?
Hát nagyon sokszor a különböző eszközök, gépek, műszereknek a beszerzésénél. Tehát ugye az ember sokszor elgondolkodik azon, hogy egy egyszerű varrógép az miért kerül annyiba, amennyibe kerül, amikor mi ezt megvásároljuk. Hogyha ezt közvetlenül a gyártótól vásárolnánk, akkor fele harmadáron is hozzá lehetne jutni ezekhez az eszközökhez.
Tehát mondjuk a Kecskeméti Kórház közvetlenül a gyártótól vásárolhatna?
Például.
Ma kitől kell, hogy vásároljon?
Hát ma tendert kell kiírnunk a gépekre, és akkor ugye megvannak a megfelelő cégek, akik a különböző eszközöket forgalmazzák, aztán ők adnak ajánlatot.
És nem feltétlenül a legolcsóbb nyer? Vagy az ár itt az ára meghatározó?
Az ára döntő. Ugye az elmúlt években döntően az ár volt, amely meghatározta, hogy ki nyeri meg a tendert. Azért mostanság bizonyos szakmai kritériumokat is kell a tender kiírásba elhelyezni, mert azért néha olyan készülékek is bekerülnek a piacra, amit nem szívesen használunk a betegellátásba.
És akkor ez a pazarlás és pénzhiány, ez nagyjából úgy osztható ketté, hogyha jól értem a szavait, hogy az ellátásban működésbe kellene pénz, a beszerzésbe pedig talán lehetne, csak át kéne csoportosítani, nem?
Hát igen.
A várólisták az a pénzhiány oka? Vagy a pénzhiány miatt alakulnak ki?
Nem feltétlen. Ugye az elmúlt időszakban több alkalommal is volt többször 5 milliárd forint a várólista csökkentésére, és akkor tényleg lecsökkent a várólistán lévő betegeknek a száma. Ugye a várólistánál egyrészt befolyásolja az is, hogy a kórházaknak van egy bizonyos TVK kerete.
Teljesítményvolumen korlát,
amit felhasználhatnak. Ez azt jelenti, ha ezt a teljesítményt hozzák, akkor az teljes értéken történik a finanszírozás. Ha túllépjük a TVK-nkat, akkor bizonyos degresszív finanszírozás van, tehát a teljes összegét már nem kapjuk meg. És nyilvánvalóan egy kórházvezető az ilyenkor elosztja az egészségügyi intézményre jutó TVK-t, és ebből jut a gyógyászatnak, a kardiológiának, az ortopédiának, a traumatológiának és minden egyes osztálynak, és nyilván az ortopédiának is van egy TVK kerete, amit be kell tartania. És ez a TVK keret határozza meg azt is, hogy mennyi tért vagy csípőprotézis műtétet tudnak végezni.
Itt a leghosszabb a várólista, ugye? Ezek ebben a két beavatkozásban?
Igen, de azért az elmúlt időszakban ez is lényegesen csökkent. Azt azért szeretném mondani, hogy ugye ez a várólista, az egy nálam mindig, szóval mindig jelent egy, szeretnék egy megjegyzést tenni ezzel kapcsolatban, ugye? Például a sebészeti várólistáknál mondjuk egy sér vagy egy epe műtétre vár valaki. Tehát az, hogy valakinek 15 éve van sérve, vagy 10 éve tud az epe kövéről, és akkor végre hoz egy döntést, hogy ő ezt most szeretné megoperáltatni, én nem hiszem, hogy az egy nagyon felháborító dolog lenne, hogy mondjuk 3 hónapot kell várni, hisz 19 évet már várt vele. És ráadásul ugye, amikor ezt elmondom, akkor mindig visszakapom azt a kérdést, de ha valami bármi szövődmény van, akkor úgyis akutan meg lesz operálva, tehát kár a beteget nem fogja érni.
Jó ez a rendszer, a TVK rendszer? Ezt azért kérdezem, mert lehet arról hallani, hogy előfordulhat az, hogy X kórház mondjuk a hónap végén már nem tud ellátni egy beteget, és a szakorvosok mondjuk egy magánegészségügyi rendszerben ezt vígan meg tudják oldani, tehát van orvos, van szakszemélyzet, tehát meg tudnák csinálni.
Hát ugye valami ilyen rendszert be kell vezetni az egészségügybe, tehát egy plafont kell, mert egyébként elszáll az egészségügynek a költségvetése. Én úgy gondolom, egy jól megállapított TVK rendszer, igen, az használható és működőképes lehetséges. Csak azért a TVK elosztásban az elmúlt időszakban láttunk bizonyos anomáliákat, hogy egyes kórházaknak nagyon nagy TVK-t tudtak felhasználni. És ugye a TVK-nak az átcsoportosítására van lehetőség, de csak térségi régión belül. Ezzel mi mondjuk ott a délalföldi térségben mindig is élünk, tehát hogyha valakinek van megtakarítása, és valaki túlépte a TVK-ját, akkor ezt megpróbáljuk kiegyenlíteni.
Hogyan lehetne ezt jól meghatározni? Mert abban nyilván mindenki egyetért, amit ön mondott, hogy valamiféle gazdálkodási plafont kell húzni, de azt mondta, hogy egy jól megválasztott TVK-ra az jó lehet. Hogyan lehet ezt meghatározni?
Meg kell nézni, hogy az elmúlt években egy-egy kórház mennyi beteget látott el, milyen szintű, progresszív szintű betegellátás folyik egy-egy kórházba. Pontosan meg lehet becsülni azt is, hogy milyen kapacitása van egy-egy osztálynak, ők mire képesek, és ebből visszahatás alapján meg lehet határozni a TVK-t.
Ha ez ennyire egyszerű, akkor ez miért nem történik meg ön szerint?
Hát én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban az meg fog történni.
De ezt már sokszor mondta itt nálunk az arénában, ön is, meg az elődei is, kórházszövetség élén.
Hát én azért most bízom benne, hogy ebbe történik előrelépés.
Ezen a ponton beszélünk egy viszont arról, hogy ön szerint az új alakul, a régi új Orbán kormánynak mi a legfontosabb egészségügyi feladata ön szerint? Mivel kell kezdenie az egészségügyi kormányzatnak a következő 4 évet?
Hát én most úgy gondolom, hogy... két olyan szereplő került az egészségügyi ellátó rendszerbe, gondolok itt Kásler professzor úrra és Nagy Ildikó főigazgató asszonyra, akik évek óta, Kásler professzor úr évtizedek óta egy-egy intézménynek az igazgatója. Ugye Nagy Anikó főigazgató asszony az a kórházszövetségnek az elnökségi tagja is. Tehát ők pontosan mind a ketten tudják azt, hogy melyek azok a problémák, amelyek feszítik az egészségügyi ellátó rendszerünket, és egész biztos, hogy ezeken a területeken lépések fognak történni az elkövetkezendő időszakban. Én úgy gondolom, hogy ami legfontosabb, az a béremelésnek a folytatása, aztán vissza kell adni az egészségügyben dolgozóknak a presztízsét, a nővéreknek a megbecsültségét, és nem csak a béremelés a legfontosabb, hanem egy pici nyugalmat kéne teremteni az egészségügybe. Én úgy gondolom, ezek a legfontosabbak.
Ez mit jelent? Tehát mi kellene ahhoz, hogy nyugalom legyen?
Ahhoz, hogy nyugalom legyen, ahhoz kell megfelelő létszámú humán erőforrás, megfelelő finanszírozás, hogy bizonyos jó kiszámítható keretek között tudjanak dolgozni a kórházak.
Van javaslatcsomagjuk? Tehát a kormányt, az új emberi erőforrás minisztert, aki ugye Kásler Miklós lesz, megtámadták már egy csomaggal? Tehát azt mondták, hogy a kórházszövetség szerint ezt kellene tenni?
Nem, hát miniszter úrnak, még lendő miniszter úrnak majd csak most lesz a kinevezése, de nyilvánvalóan a kórházszövetségnek lesz javaslata, és a kórházszövetségre az előző államtitkárság is mindig számíthatott, és ezt a segítséget most is föl tudjuk ajánlani, mi mindenbe partnerek leszünk, és szeretnénk is jobbítást az egészségügyben elérni.
Ugye több pontot említett, azt mondta, hogy a nyugalomhoz kellene egy jobb finanszírozás, vagy egy jobb finanszírozás, és a humán erőforrás oldalt is meg kéne oldani. Melyik az ön szerint, amire a kormánynak viszonylag gyorsan ráhatása van, és amit viszonylag gyorsan meg tudna oldani?
Hát amit gyorsan meg tudnának oldani, az a béremelésnek a folytatása. És ugye a béremelés az elmúlt időszakban, a 2 évben bekövetkezett béremelésnek már lehetett látni a pozitív hatását. Tehát lényegesen kevesebb kollega ment külföldre dolgozni, a nővéreknél is az elvándorlás csökkent. Ugye volt egy kritikus időszak, ez a 2011-12-es év, amikor nagyon nagy számban mentek orvosok, nővérek külföldre dolgozni, ez hála Istennek megtorpant, és az elmúlt években csökkent. Tehát ha ez a béremelés, a fizetés rendezés, ez folyamat lesz az elkövetkezendő időszakban, akkor el tudunk oda jutni, hogy ennek megtartó ereje lesz.
Ez mit jelent százalékban? Ugye elindult az elmúlt években nagyjából mennyivel emelkedett? Tehát mondjuk a béremelési, mondjuk az életpálya modellek elindulása óta mennyivel emelkedett mondjuk a szakdolgozók és az orvosok fizetése?
Hát az orvosoknál ott 2 béremelés volt, egyszer azt hiszem egy 150, másodszor egy 100 000 forint, a nővéreknél ott el volt osztva 3 részletbe, és ott erre a számokra most pontosan nem emlékszem, de úgy összességében szerintem olyan 30-40 százalékos béremelés történt.
Mennyi kellene még?
Hát szerintem még legalább egy 30-40%.
Mind a két oldalon, tehát az orvosoknál és a szakdolgozóknál is?
Hát én úgy gondolom, hogy döntően a szakdolgozóknál.
Tehát ott a nagyobb a baj?
Ott a nagyobb baj. Ott az a legnagyobb problémánk, hogy a szaknővér hiány jelenti a legnagyobb problémát, hogy a segédnővérekkel még fel tudjuk tölteni a rendszerünket, csak kérdés az, hogy az a szaknővér, aki a szakfeladatot is kell látja, és ugyanakkor figyelnie kell a segédnővérnek a munkáját is, ez egy olyan megterhelést jelent, hogy ezt vajon mennyi ideig fogják ők ezt bírni. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy a nővérgárda, tehát a döntő része az a nyugdíjkorhatár előtt áll. Tehát ha ők kikerülnek a rendszerből, akkor ez egy nagyon nagy problémát fog okozni, tehát mindenképpen meg kell tartani őket a rendszerbe, és el kéne azt érnünk, hogy akik kikerültek a rendszerbe, azok visszajöjjenek. És ugye nem olyan régen, körülbelül 3 héttel ezelőtt hallottam, amikor a német egészségügyminiszter nyilatkozott, hogy akuta 8000 szakdolgozó hiányzik a német egészségügyi ellátó rendszerből, és ő rögtön hozzátette, hogy ezt saját erőből nem tudják pótolni, tehát külföldieket várnak. Hát remélem, hogy nem azzal fogják megoldani, hogy megemelik még a béreket, mert akkor egy igazán nehéz helyzetbe kerülhetünk.
Ez a 30%, amit említett egyébként átlagosan, ez mondjuk az már a német bérekhez viszonyított versenyelőnyünket is csökkenteni? Vagy versenyhátrányunkat is csökkenteni?
Valamelyest csökkenteni, tehát nyilván nem érjük el azokat a béreket. Egyébként egy nagyon döbbenetes dolog volt most a Kórházszövetségnek a jubileumi kongresszusán, volt egy határon túli kollégáknak egy szekciója, és ami megdöbbentő volt, ugye, hogy a bérek hogy alakulnak a környező magyar lakta területeken is. Például Kárpátalján ott egy orvosnak a bére az 204 euró egy hónapra. A nővérnek körülbelül 103 euró volt, és ugye ez a legnagyobb vesztes az Románia volt, mert ott több mint 10 000 orvos vándorolt ki nagyon rövid idő alatt, tehát ott gyakorlatilag az összeomlás szélén volt az egészségügyi ellátó rendszer. Ők lényegesen megemelték a béreket, és amikor szembesültem, hogy milyen bérek vannak, akkor magam is ledöbbentem, mert egy kezdő orvosnak olyan 1 200 000 forint, egy szakorvos, főorvos az már 1.6-1.7, és voltak, akik onkológiai intézetet vezettek, azoknak a bére megközelítette a 2,5 millió forintot. És ugye szakdolgozókra is lebontották ezt a bértámlát, például egy osztályvezető főnővér azon 850-900 000 forintot kap Romániába.
Ez az nálunk? Hát, mondjuk az ön kórházában?
Hát azért nálunk ott a főnővérek is olyan 300 000-350 000 forint. Ugye ez megint egyrészt egy dolog az alapfizetése, ehhez jön a túlmunka, meg minden egyéb, tehát azért valamennyit emelkedik természetesen, és jobb a fizetésük, csak egyet nem szabad elfelejteni, hogy amikor a túlmunkát végzik az embereink, akkor a pihenésre nem marad idejük.
Egyébként melyik oldalon a nagyobb a probléma, ha létszámot nézzük? Tehát hol van a legnagyobb létszám helyen, szakdolgozóknál, vagy mondjuk a szakápolóknál, szaknővéreknél, vagy az orvosi területen?
Én úgy gondolom, hogy a szakápolóknál, tehát a szaknővéreknél van a legnagyobb hiány ma per pillanat Magyarországon, és ez lesz az a probléma, amivel először szembesülnünk kell, és erre valamilyen megoldást kell találnunk. Aztán lesz még egy következő probléma, erről nagyon ritkán szoktunk beszélni. Ugye van egy kormányrendelet, amely a nyugdíjkorhatár utáni továbbfoglalkoztatást rendelt el. Ugye ott az első körben arról volt szó, hogy ha valaki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, akkor vagy a fizetését, vagy a nyugdíját kaphatta. Aztán később ezt rendezték, és akkor megkaphatta a fizetését plusz a nyugdíját, de ezt kérvényezni kellett. És ugye ebből kimaradtak a gazdasági műszaki ellátás területén dolgozók. Tehát az ő státuszuk abban az esetben, ha nyugdíjba kerülnek, akkor az megszűnik, az nem tölthető be. És ma ez lesz a következő probléma, hogy a gazdasági műszaki ellátás területén nem lesz olyan szakembergárda, aki a gépműszerparkot karban tudja tartani, és hiába lesznek nekünk szuper műszereink, hogyha nem működnek a műszerek, és nem tudunk gyors segítséget kérni, mert hiányzik ez a szakembergárda, akkor ott fogunk állni az asztal mellett.
Svébis Mihály Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.